Kedves hallgatóink, folytatjuk Madárvárta sorozatunkat Halmos Gergővel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatójával. Szervusz, Gergő!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Bokorlakó poszátánk van ma. Nekem nagyon tetszik, elegáns, a szürke többféle árnyalatát viselő zömök kis madár. Ő a kis poszáta. Ő a legkisebb poszáta, azért van a nevében a kis?
Hát a hazai poszáták közül a legkisebb poszáta, de egyébként nem összességében a legkisebb poszáta. Az angol neve az olyan szempontból pontosabb, hogy a mezei poszáta az még egy hasonló faj, ami szintén nálunk is van. Az angolul mind a kettő fehér torkú, tehát white throat néven fut, és az egyik az a kis fehér torkú, és az a kis poszáta. Egyébként azért is fehér torkú, hogyha az ember megnézi a fizimiskáját, akkor néha szokták mondani ezekre az ilyen jellegű madarakra, hogy ilyen zorro állarca van, tehát hogy egy fehér torok, és viszont egy ilyen állarcszerű mintázat van a fején, tehát ez a szürke fejtető és egy kicsit sötétebb pofa színezett, igen, nagyon kontrasztos fehér torokkal.
Igen, nekem nagyon tetszik a kis poszátának ez a sportnapszemüvegszerű, hát, kicsit sötétebb árnyalatú. Nagyon aranyos. Egyébként érdekesség, hogy ezt találtam, hogy a latin neve a curuca, az a klasszikus irodalmi latinból jön, Juvenalis ókori római költő használta ezt a szót a szatíráiban, általánosan meghatározatlan, kistermetű, rejtőzködő énekes madarakra használták ezt, és amikor Linné kategorizálta, akkor ezt a irodalmi latin szót választotta a nevének, mert hogy ilyen kis szürke. Az élőhelye milyen?
Bokros erdő, szegély vegetáció, vagy ahol parkos jellegű területek vannak, de kertekben is előfordul. Hát valamennyi fás vegetáció kell neki, de inkább ezeket az ilyen bokros és ligetesebb, vagy félig nyílt területeket használja előszeretettel. Egyébként az elmúlt időszakban személyes tapasztalatom is, hogy egyre gyakoribbá válik a városokban, mármint hogy a kertvárosi részeken, és hát nagyon hangos madárról beszélünk. Nyilván hangos, mondjuk egy barát poszáta is, amelyiknek az éneke az ilyen nagyon dallamos.
Gyönyörűen énekel a barát poszáta, de a kis poszáta is?
A kis poszátának meg van egy ilyen, hát nem vagyok egy jó hangutánzó, de egy ilyen bejátszuk. Cseregős jellegű, és ilyen nagyon hangos szakasza az énekében, ami alapján könnyen fölismerhető. Néha egy picit hasonlít a házi rozsda farkúnak is, annak is az énekének az egyik szakaszában van ilyen jellegű, és az ember nem figyel, akkor nem tudja, hogy éppen melyik, de azért aki ismeri a kis poszát, az tudja, hogy ez a kis poszáta. Vannak dallamosabb részek is az énekében, de ez az, ami nagyon, nagyon hangosan hallatszik, és az elmúlt időszakban kertvárosokban lassan már olyan helyen menni, ahol ne az első lenne, amit így meghallok, mert valószínűleg egyre nagyobb mértékben tudott alkalmazkodni ezekhez az élőhelyekhez, és foglalja el ezeket a kertvárosi területeket.
Tehetek valamit, hogy az én kertemben is megtelepedjen valami fészkelő helyet neki, vagy télen etetni esetleg? Itt van-e télen egyáltalán?
Nem, nincsen itt télen, tehát a kis poszáta hosszú távú vonuló, tehát elvonul tőlünk, és hát nyáron is azt gondolom, hogy nem feltétlen igényel specifikus intézkedést, tehát hogyha egy olyan kertet ápolunk, ami madárbarát úgy általában, meg természetbarát, azaz vannak benne fák, bokrok, meg olyan részek, amik rovarvilágnak adnak megfelelő életteret, akkor ez számára alkalmas lehet, a költő helyének is valamiféle bokros vegetációra van szüksége, és ilyen módon azt gondolom, hogy segíthető, de egyébként magától is most jelenleg inkább a terjeszkedő fázisban van.
Fészkelése?
Tényleg alapvetően ilyen bokrosokba, vagy valami alacsonyabb növényzetbe építi a fészkét, ami hát egy klasszikusabb csésze alakú fészek, és van egy ilyen viselkedés, amit leírtak már több esetben, hogy a hím épít egy fészek kezdeményt, illetve több fészek kezdeményt is épít, és akkor a tojó megvizsgálja ezeket, és akkor azt fejezi be a hím, amelyik leginkább a tetszését nyilvánította ki a tojó, és ez egy ilyen kicsit ilyen humanizálható ezáltal a madár, mert egy ilyen viselkedése van, de mégis ez nyilván részben a hímeknél egy ilyen minőségjelző is, hogy ő képes több fészket is a legjobbat tudja építeni.
Aztán lehet, hogy később minden tojónak ugyanazokat a kezdeményeket megmutat.
Elképzelhető.
Együtt nevelik a fiókákat, a poszátáknál gyakran azért a pár ott együtt dolgozik.
Igen, igen. A pár minden két tagja részt vesz a fióka nevelésben, és hát ahogy mondtam, elsősorban rovar táplálékot fogyaszt, mint ez tipikusan azért a poszátákra jellemző, de ugyanúgy a többi fajvonulás közben, vagy abban az időszakban, amikor a rovar táplálék nem olyan bőséges, akkor fogyaszthat különböző bogyókat is, vagy éppen akár virág nektárt vagy port is fogyaszthat. Egyébként érdekes, hogy amikor tavasszal érkeznek ezek a kis poszáták, és talán, hogyha emlékszel Úrcsán, amikor tavasszal fogdossuk, akkor így a tollazatuk esetleg egészen össze van állva, pont azért, mert akkor a tavaszi vonulás során a vonulási útvonalon fogyasztják ezeket a virág nektárt port, és az így ráragad a fejükre. De azért egyébként költési időszakban elsősorban rovartáplálékot fogyasztanak.
Mennyi van belőle? Egyre több van, azt mondtad, és világszinten is?
Az adataink azért nem teljesen egyértelműek, tehát lehet, hogy kicsit ilyen átrendeződés is van, hogy hol költenek, de egy ilyen 50-100 ezer pár között, tehát egy ilyen közepesen gyakori fajról van szó, vagy viszonylag gyakori, nem a leggyakoribbak közé tartozik, de a következő kategóriába. És a trend azért valamelyest növekvő is úgy általánosságban, de az, amit most a városi részben mondtam, az inkább személyes megfigyelés, de ezt sokan megerősítették, hogy hasonlókat tapasztalnak országszerte. De Európa nagy részén költ, és elég jelentős példányszámban, tehát nem csak nálunk gyakori faj, hanem összességében is egy ilyen több 10 milliós állománya van, ilyen 30-50 millió közötti pár, tehát ez egy gyakori faj.